Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a vendégem pedig a stúdióban Talmácsi Gábor, világbajnok gyorsasági motoros. Szervusz Gábor!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát én meg örülök, hogy itt vagy, hiszen van miről beszélnünk, mert hogy Magyarország is fölkerült arra a térképre, amelyik térképet már nagyon régóta, évek óta ácsingózva nézzük, hogy motorversenyek lesznek és vannak a világban. Magyarországon vajon mikor lesz? Hát túl vagyunk az elsőn, ugye a World Superbike-on, és a hétvégén pedig jön a MotoGP. Mielőtt egy picit belemegyünk majd a részletekbe, szeretném, hogy megvilágítanád nekünk, hogy mi a alapvető különbség a Superbike verseny és a MotoGP között.
Igen, mindkét sorozat gyorsági motorverseny, tehát zárt pályán megy. A nagy különbség a két verseny között az, míg a Superbike-ban az utcai sportmotorok versenyeznek, tehát a motorok alapjait megtaláljuk a kereskedésekben. Aha. A MotoGP teljes mértékben prototípus versenymotor, tehát olyan, mint a Forma 1, tehát azok az alkatrészek a hétköznapi kereskedésben és forgalomban nem találhatók meg. Az a technika csúcsa.
Olvastam az óriás plakátokon, hogy úgy van apostrofálva, hogy a világ leggyorsabb motorversenye a MotoGP.
Hát igen, mert hát ugye nagyon gyorsan mennek, nem csak a kanyarokban, az egyenesben is, ugye a top speed az 367 km/h, vannak olyan pályák, ahol ilyen gyorsan is tudnak menni ezek a motorok, de igazából nem is a top speed a legfontosabb, hanem az a látvány, hogyha van lehetőség a szurkolók élőben megnézni, hogy mennyire dinamikusan mennek ezek a motorok, az egy hihetetlen látvány, hogy 63-64 fokban bedőlnek a kanyarban, és már nem csak a tért koptató, hanem a könnyök koptató is leér a kanyarokba, és hogy hát folyamatos előzgetések és a különböző kategóriák.
Nem a könnyök,
kategóriák.
Már láttam, hogy a válkoptató is leér.
Igen. Egy-egy olyan kanyar, ami olyan dőlésszöggel rendelkezik, akár igen, a vál is le tud érni, hát láthattunk Jorge Martintól Barcelonában, az egyik balos kanyarban.
Mit fog tartalmazni a következő három nap, ami ugye MotoGP-t jelenti?
Igen, ez egy háromnapos esemény, pénteken vannak a szabad edzések, szombaton vannak ugye a kvalifikáló edzések, az időmérők, és hát szombaton ugye most már évek óta bevezetésre került csak a MotoGP kategóriába, tehát a legnagyobbaknál a sprint verseny, ami a távnak a fele, és gyakorlatilag a szombati csúcspont a kvalifikáló edzések után az a sprint verseny, ami nagyon nagy látvány, hiszen ott nem nagyon taktikáznak a versenyzők, ott ami kifér a csőn, nagyon húzzák általában könnyebb motorral, mint a főversenyen a vasárnapi napon, és ugye puhább gumikat is szoktak általában használni.
Egy ilyen MotoGP-re akkor ezek szerint egy versenyző hány motorral, vagy a team hány motorral érkezik?
Hát ez attól függ, hogy melyik kategóriáról beszélünk. A MotoGP-ben két motor engedélyezett, de az nem azt jelenti, hogy bármikor lehet cserélni, ennek megvan a szabályrendszere. Uh-huh. De például a MotoGP kategóriában, hogyha verseny közben változik az időjárás, és mondjuk száraz pályáról vizes pályára változik a körülmény, akkor tudnak motor cserélni, de ez csak a legnagyobboknál engedélyezett.
A krém itt lesz mindenki?
Mindenki, abszolút. És hát ugye a világ egyik legnézettebb sportjáról beszélünk, és most szerintem egy jó időszakban csatlakozhatott Magyarország, hiszen nagyon nagy show és nagyon nagy média érték van a MotoGP mögött. Ugye itt vannak a Márquez testvérek, akik hihetetlen nagy showt produkálnak, és itt vannak olyan nagy versenyzők, akik évek óta ugye ott vannak a MotoGP-be, jönnek a fiatal versenyzők, és lesz egy magyar versenyző is az elektromos szériában, a MotoE-ben, Varga Tibor, aki 18 éves, és most az osztrák nagy díjon az előző hétvégén a legjobb negyedik helyet szerezte meg a második futamon. Úgyhogy akár még pódium esélye is lehet itt a hétvégén. Nem szeretném rátenni ezt a nyomást, de a tehetségében és a tempójában benne van.
Szeretném, ha mesélni nekem annak a lelkületű, nem tudom kimondani, úgyhogy el is tettem ezt a szót, arról, hogy ugye ez az utazó cirkusz, ez bizonyos pályákra megy, van, aki már 1000-szer végigment rajta, vagy 2000-szer, viszont minden versenyző életébe eljön az a pillanat, és most eljött az a pillanat itt Magyarországon is, hogy egy vadi új pályán kell majd motorozni. Hogyan készül fel erre egy versenyző? Vagyis mik azok a stációk, amik alapján ki tudja próbálni a pályát? Előtte van erre alkalom, hogy ide jön kvázi turistaként, aztán hazamegy, és úgy jön ide, mint versenyzőként, aki már kipróbálta. Ezek hogy működnek?
Igen, hát ami nem titkos, azt tudni lehet, hogy két hete itt volt a Ducati, és a hat különböző MotoGP versenyzői már próbálhatták a pályát. Nem a hivatalos gyári motorjukkal, hanem utcai sportmotorokkal, úgyhogy nekik biztos, hogy lesz egyfajta előnyük.
Uh-huh. De ezt mindenki, ezt a jogot meg tudja szerezni?
Nem vagy? Mindenki tudta, ezt valahogy a Ducatinak lehetősége volt éppen, hogy úgy tervezték az évet, hogy tesztelhessenek. De mondok egy ellenpéldát. Itt volt Michel Pirro, aki a Ducatinek a tesztversenyző, ő több alkalommal motorozott már a Balaton Park Circuiten, és az volt a feladat, amikor Marc Márquez először próbálta ki a pályát az első 20 percbe, hogy húzza őt és mutassa az íveket. De most a Márquez a negyedik kör után megelőzte Pirrót, és ő ment elől. Tehát, hogy nagyon gyorsan tanulnak ezek a versenyzők pályát. Itt inkább arról lehet szó, hogy az adatok tekintetében, ugye a Ducatinak nagyon jól ment a Superbike hétvége, és rengeteg adattal rendelkeznek, és szerintem sokkal hamarabb be tudják állítani azokat, ami a megfelelő erre a pályára, mint mondjuk a többi gyártó, de szerintem talán ez az első vagy a második edzésen még lehetséges, hogy így lesz, aztán a többiek is fel tudnak zárkózni. Sőt, mivel egy nagyon technikás pályáról beszélünk, én azt gondolom és remélem, hogy a gyártók közötti erőkülönbségek is csökkenhetnek, így még nagyobb versenyt láthatunk.
Hát ugye ez azt jelenti, hogy nagyon technikás pálya, hogy sok kanyarral, ha jól emlékszem, akkor sok a balos, ugye több a balos, mint a jobbos?
Összesen 17 kanyar van a pályán, ebből 10 balos és 7 igen. jobbos. Tehát ez egy balos.
Hát ez könnyű, még én is tudnék menni, mert balra könnyebben kanyarodom, mint jobbra.
Általában motorosok könnyebben tudnak motort kezelni bal irányba, ilyen balra kanyarodni.
Ugye azt hallottam már, bár azon is csodálkoztam, hogy mondjuk, ha egy forma akárhányas autóversenyt nézünk, akkor arra elektronikusan, most az elektronikusságot úgy értem, hogy leülök egy screen elé, és ha ismerem a pályát, akkor azon tudok gyakorolni. Sőt, ismerünk olyan forma autóversenyzőket, akik egyébként nagyon jól kigyakorolták magukat egy-egy pályán, aztán utána fölmentek élőbe is a pályára, és nagyon jól teljesítettek. Ez a motorversenyzők esetében is megállja a helyét? Van ilyen fajta tapasztalat? Vagy a motor az két kerék, az teljesen más?
Nyomvonalat meg lehet tanulni különböző szimulátorokon és ilyen játékokon, gondolok itt egy PlayStation-re, de az autószimulátorok nagyon magas szinten vannak, azzal szó szerint lehet tréningezni nagy díjakra és futamokra. Motoros szimulátor olyan nincs, hiszen azt a dinamikát, azt az egyensúlyozást egyik szimulátor sem tudja leképezni, mint amit mi érzünk a motoron. Úgyhogy inkább a nyomvonalak tekintetében lehet ismerkedni a pályával, de a motor ennél sokkal komplikáltabb. Sajnos nem lehet szimulátorra rákészülni. Tehát ott például, ha csak most egy kicsit belemegyünk szakmailag, te motoros vagy, hogy általában mindig a legnehezebb az a kanyar bejárat egy motornál, hogy hogyan kezeled a motorodat, ugye milyen fékerővel mész, hogyan kormányzol ellen, mit érzel az első gumin, tehát hogy mit érzel a kezeiden, hogy az első gumin mit produkál, ugye ez az érzés. És ezt a szimulátoron nem tudod gyakorolni, most csak mondtam egy példát.
Illetőleg ugye azt is az utóbbi időben tapasztalom, korábban nem láttam, de most már igen, hogy amikor egy ilyen MotoGP-s versenyző bemegy a kanyarba, akkor a lábát előre, tehát ha bal kanyarba megy be, akkor a bal lábát egy kicsit előbbre teszi. Ez korábban nem volt. Ezek mind azok a tapasztalatok, amik a technika gyorsulásával, a technika fejlődésével egyébként rá kell, hogy bírják az embert arra, hogy ő is alkalmazkodjon jobban a testtartásával?
Igen, ugye itt a testtartás és a testtel nagyon sokat tudunk befolyásolni, hogy hogyan kanyarodik a motor, és mennyire ideges alattunk, hogy hogyan viselkedik. Például ez a láblógatós, mit szoktuk hívni, technika, amikor féktávon, ugye nagy féktávon kirakják a versenyzők a lábukat, annak két oka van. Az egyik, hogy van egy fékező hatása, ugye a szembeszél miatt, illetve tehát az aerodinamikai tényező miatt. Egy picit, mondjuk ez túlzás, de egy picit azért zavarhatja a másikat, tehát hogy egy tisztességesebb távolságtartás is kialakulhat emiatt. De nem ez a fő oka. Inkább a fő oka az, hogy amikor óriási nagy féknyomással, 14-15 bar féknyomással húzzák a versenyzők a féket, és az a bekanyarodási ponton ugye ellenkormányzással a motort, kimozdítják a motort az egyensúlyából, akkor a motor elkezdi tekeredni. És hogy a motor balanszba maradjon és egyenesen maradjon, ezzel a láblógatással balanszírozzák magukat, hogy a motor még stabilabb tudjon lenni féktávon.
Tehát ezért ez a gyakorlat.
Igen, ezzel lehet stabilizálni ezt a fajta, a hátsó kerék hozzáér az aszfalthoz, aztán nem ér hozzá, lehet látni, hogy akkor kicsit beszitál a motor, és ugye minél stabilabb a motorféktáv van, annál jobban mer a versenyző bemenni a kanyarba.
Mi az ideális testalkata egy MotoGP versenyzőnek?
Most már nem mennék bele abba, hogy annak előnye van, hogyha valaki pici termetű, mert látjuk azt, hogy egyre magasabb versenyzők vannak az utánpótlásban, de mindenképpen egy atléta felépítésű testalkatra van szükség, általában vékonyak ezek a versenyzők, nem annyira, mint mondjuk a bicikli kerékpár versenyzők, de vékonyak, nincs nagy izomzat, és az, hogy valaki alacsony termetű, az mostanra éppen a szabályrendszer miatt talán még akár hátrány is lehet, tehát hogy nem feltétlen probléma az, hogyha most már vagy magas egy versenyző.
Mert mi ez a szabály, ezt nem is tudom.
Hát attól függ, hogy melyik, például Álvaro Bautista a Superbike-ban ugye azzal szenved, hogy ő neki nagyon könnyű a súlya, 58 kiló, ha jól tudom, és neki fel kell súlyozni a motort ahhoz, hogy homolog legyen az ő súlya együtt a motorral.
De ilyenkor nincs az, mint mondjuk a birkózóknál és a súlyemelőknél, vagy a boxolóknál is, hogy a súlyt gyarapítanak? Vagy amikor jön egy hétvége, akkor egy kicsit megnöveli a test súlyát?
Hát ugye itt...
A profi sportolók milliói csinálnak ilyet.
Igen, de nagyon nehéz ebben a tekintetben, hiszen a túl nagy izommal nem lehet jól endurance hosszú távot teljesíteni. A másrészt pedig tényleg vannak olyan testalkató versenyzők, mint régen Daniel Pedroza, vagy éppen most még aktív Álvaro Bautista, aki olyan pici termetű és olyan vékony csontozatú, hogy ezzel nem tud mit kezdeni.
Mekkora stáb érkezik egy-egy team hány taggal rendelkezik egy ilyen versenyen, egy MotoGP versenyen? Mert azt látjuk ugye a tévéközvetítésekből, most már ugye aztán meg lehet nézni már akár élőben is, akinek megvan már a belépője, hogy azért rengeteg ember ügyködik, dolgozik azért, hogy minden flottul menjen.
Az összes csapat és kiszolgáló egység 3500-4000 fős a MotoGP, úgyhogy elég sok csapatonként. Itt is megvannak szabály szerint, hogy mennyien lehetnek. Kisebb kategóriáknál kisebb stábok dolgoznak, de ugye a MotoGP a legnagyobb kategóriánál bizonyára többen. Egyrésztről a csapat részei ugye bizonyára azok a mérnökök, szerelők, akiket a motorokat állítják, és ugye ott vannak a menedzserek, és azok a kisegítő személyzet, aki a saját fizioterapeuta, orvosok, dietetikusok, a hospitality, a vendéglátás, a média, tehát elég nagy stábból vannak. Most nem tudom megmondani pontos számokat, minden versenycsapatnál másképp működik ez, de hát a MotoGP-nek a padok mérete az sokkal nagyobb, és sokkal több ember dolgozik, mint a Superbike-ban.
Ha már a Superbike-ot említetted, akkor mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, hogy ez volt az első nagy magyarországi verseny. Mik a visszhangok?
Nagyon jók a visszhangok, összesen 43 ezeren voltak a 3 nap alatt, és a versenyek nagyon jól lementek, nagyon izgalmasan sikerültek, és kimondottan jó nyilatkozatok voltak a versenyzők, éppen Toprak Razgatioglu, ugye, aki a török világbajnok a BMW-vel.
A BMW-s, igen.
Nagyon-nagyon jó futamokat ment, mind a 3-at nyert, sőt megnyert az ezredik Superbike futamot, ami ugye Magyarországon került megrendezésre, úgyhogy nagyon jól sikerült. Én kívánom azt, hogy ennél még jobban sikerüljön a MotoGP, ami egy nagyobb kihívás szervező oldalról, hiszen sokkal többen lesznek a helyszínen, ugye egy nap akár 40 ezeren is, plusz még ott van a padokban dolgozó emberek számom, amit az előbb ugye említettem, és még az a technikai személyzet, akiknek mindig meg szoktam köszönni a segítségüket, és sportbírók nélkül nem lennének futamok. Ugye versenyirányítás, időmérők szerepe, úgyhogy elég nagy stáb hár elnekezés egy ilyen nagy hétvégén.
A versenyzők hogy vélekedtek a pályáról? Milyen a pálya? Jó futható, nehezen futható, nagyon technikás?
Szerintem nincs olyan pálya, amire minden versenyző azt mondaná, hogy jó,
ez
és tetszik.
Van.
Ugye mindenki
minden kanyar más.
Igen, minden kategóriában más. Amikor én is versenyeztem, egy brunoi futam más volt egy MotoGP motoron, más volt egy Moto2-es motoron, más volt egy 125-es motoron. És ugye a versenyzők is folyamatosan fejlődnek, alapvetően egy jó megítélésű pálya, ahhoz képest, hogy nagyon technikás és nagyon szűkek a sikánok benne, de ugye ez az átalakítás, ami az előző télen végbe ment, azért volt szükség, hogy a pálya megkapja azt a homologizációt, amivel tudja fogadni a világbajnokságokat, és ennek az első számú pontja az az, hogy a pálya biztonságos legyen, úgyhogy most már az.
Neked mi a pályaköröd, és mivel mented?
Én az utcai sportmotorommal, a BMW-mmel nagyon sokat köröztem.
Az RR?
Az RR, S1000RR, amin igazából változtatás nincs, hogy slick gumikat szoktam használni az utcai gumik helyett, és más fékbetétet, ugye az erős féktávok helyett, és egy más átételezést, hiszen...
Hát azért belenyúltatok.
Hát a gyári átétel az utcára van, ugye, hogy elindulunk a lámpánál, meg az autópályás ugye gurulások miatt, hogy kisebb fordulaton legyen a motor, de bizonyára egy pálya átétel az mindig rövidebb, az azt jelenti, hogy az első lánckeréket kicseréljük egy rövidebbre, vagy akár kettővel, uh-huh. itt a Balatonpark szirkuit tekintetében, de hogy a legjobb köröm az 1.45 alja, 1.45-2 volt a legjobb köridőm eddig, mint elértem a pályán. Most a Superbike-on 1.38 volt a legjobb idő, amelyet Toprak futott, de most a Márkezék, aki a Ducatis gárdával, akik itt voltak, ők az utcai sportmotoron 1.41-es időket mentek.
Hely jó, de te meg 1.42-t.
Nem, 1.45-öt.
1.45-öt,
igen, igen. Bizonyára az ő motorjuk más, meg vannak a motorok közötti különbségek, de gondolom a kérdés arra irányul, hogy mondjuk egyforma motoron mennék Márkezzel, akkor mi történne? Akkor olyan, ezen a pályán olyan 2-3 másodperc lehet a lemaradásom Márkezhez képest most, úgyhogy nem vagyok aktív, ami egy jó érzés.
Jó van, de hát sokkal jobb érzés volt akkor, amikor aktív voltál, aztán ott álltál a dobogó legfelsőbb fokán, mert neked ez megadatott, és nekünk pedig megszerezted azt az élményt, amire mindig fogunk emlékezni. Talmácsi Gábor volt a vendégem, köszönöm Gábor, hogy itt voltál. Hétvégén MotoGP, látogasson el mindenki a Balatonra. Összesen egy döbbenetes számot mondtál, 120 ezer ember is megfordulhat a 3 nap alatt?
Igen, 120 ezer ember, hiszen a lelátók száma az 40 ezer, úgyhogy ha a teltház lenne, akkor ezt tudná ezt a számot. Ha nincs teltház, akkor majd lesz jövőre, vagy több éven keresztül itt lesz a MotoGP, de én azt gondolom, hogy a magyar szurkolók száma és a külföldi szurkolók száma kitehet egy ilyen végösszeget. A MotoGP of Hungary.com oldalon nagyon sok információ van, kaphatóak még jegyek, úgyhogy remélem, hogy a helyszínen találkozunk.
Köszönöm, hogy itt voltál.